bárcsak nála lenne a negyedmillió, és bárcsak elvenné idővel az ő lányát, a Minkát, aki most kezdett átformálódni rügyből bimbónak. Lehetett, vagy 11 éves. Ostoba föltevés volt. Az Ancsuráék kezén nem lehetett a pénz, mert lett volna látszatja egybe másban legalább a fiúnál. Ancsura bérbe adta az örökölt házat, és annak a béréből küldözgetett Sztolárik úr a Gyurinak 30 forintot havonként. A Gregorics testvérek pedig megosztoztak az asszonyok által visszautasított 18 000-en, meg azon a néhány százon, ami a Gregorics pál bútorainak és mindenféle ingó-bingóinak elárverezéséből befolyt, a többi vagyonnak pedig végképp nyoma veszett. Az egész város törte ezen a fejét, és különböző ostobaságokat gondoltak ki. Beszélték, hogy az öreg kiküldte a pénzt Klapkának, és egyszer csak meglássátok, visszahozza Klapka szuronyog alakjában. Olyat is locsogtak, hogy Gregorics pálnak valahol a lopatai erdőségben egy tündérkastélya volt, s abban egy szép asszonyt őrzött. S ha ő nem bírta volna evőkanállal se megenni vagyonát aranyra felolvasztva, bezzeg egy szép asszony kávés kanállal is ki tudja szörpölgetni rövid idő alatt. De a tereferék közül az a valóság ütötte meg a rokonok figyelmét legjobban, ami a kolompárostól jött ki, hogy Gregorics pár a halála előtti napon egy nagy üstöt vétetett nála, és azt ki nem fizette. Tehát Gáspár úrnál jelentkezett a számlával. Gáspár a homlokára ütött. Ezer villám, ez az üst nem volt a hagyatékban. Átnézte az árverési jegyzőkönyvet, hol az eladott tárgyak fel voltak írva, de üst elő nem fordult köztük.
Nyomon vagyok,
vigyorgott Gregorics Gáspár.
Az üstöt nem hiába vétette az én szerelmes öcsém, uram.
De hát miért vétette? Hogy valamit beletegyen. S ez a valami az, amit mi keresünk. Boldizsárral is közölte a gyanúját. Boldizsár újjongott örömében.
Az Isten újja, testvér! Most már hiszem, hogy megtaláljuk a kincset.
Pali valahová elásta az üstöt, hogy a pénzt elvonja tőlünk, és sikerült volna is, ha el nem követi azt a tökfilkóságot, hogy a katlan árával adós marad. De éppen az a szerencse az ilyen tényeknél, hogy a gonosztevő mindig elhibázza valamiben.
A kolompáros visszaemlékezett, hogy az üstöt Matyko Inas választotta ki és vitte el.
Gregorics Gáspár tehát meghívta egy nap Matykót, megvendégelte, etette, itatta, szépszerével kikérdezgetvén a boldogult utolsó napjait, beleszőtte ravaszul az üstöt, amelynek az árát most kéri a kolompáros.
Hát mi van ezzel az üsttel, fiam Matyko?
Csak ugyanaz urad rendelte volna azt?
Szinte hihetetlen. Mire való lett volna az neki?
Félek, Matyko,
hogy te magad jártál valami turpisságban urat számlájára?
Éppen csak az kellett a jámbor Matykónak, hogy az ő becsületébe gázoljanak. Felvágták ezzel a nyelvét, mint a szajkójét. Elmondott sorjában mindent, hogy a tisztaságát bizonyítsa.
A halála előtti napon azt parancsolta neki az úr, keríts nekem gyorsan egy üstöt és két kőművest. Elő is kerítette azonnal.
Úgy este felé történt a dolog. Az üstöt bevitte a Gregorics úr hálószobájába. A két kőművest ugyanakkor beeresztette az úrhoz. A két kőműves is látta az üstöt, és tanúskodhatik rá.
Hej, no,
mondta Gáspár úr vidámon. Szerencsés ember vagy, Matyko? Hiszen ha tanúid vannak a dologra, akkor szület.
Akarra te becsületed olyan tiszta, mint a frissen szűrt tej. Én magam is visszavonom a szavamat.
Ennyi, de sokért nem adom, fiacskám, hogy ilyen szépen kivágtad magadat a hínárból.
Na, igyál még ebből a mikavérből egy pohárral. És ne haragudj a hebehúrgya beszédemért, mert látod, indokolt volt a gyanú. Az üstöt sehol se találtuk az ingóságok között, és a kolompáros mégis az árát kéri, hogy azt mondja, te vitted el.
De hát hová is tűnhetett voltaképpen? A Matyko vállat vont.
Azt az Isten tudja.
És te nem láttad volna azután többé?
Nem.
Hát a kőművesekkel mi lett?
Mit csináltak a kőművesek?
Nem tudom. Gregorics Gáspár gúnyolódva nevetett a Matyko szeme közé.
Olyan vagy, mint a nem tudom János a mesében. Az is azt mondta mindenre, hogy nem tudom.
Természetesen azt a két tanút se tudod, akik az ártatlanságodat bizonyítanák az üst dologban.
Ja, barátom, akkor aztán benne maradsz a vártásban.
Csak hogy ösmerem ám az egyiket?
Hogy hívják? Hisz, ha a nevét tudnám. Hát akkor mit ösmersz rajta? Három szőrszál van az orrán.
Postabaság!
Hát, ha azóta lenyírta a három szőrszálat. Akkor is rátalálok az ábrázatáról, olyan, mint egy bagolyé. És hol szedted fel a két kőművest? A székes templom falát tatarozták, onnan hittem őket.
Gregorics Gáspár mindent kiszedett a matykó fejéből, ami értékes volt benne. És most már égett a föld talpa alatt, s legott nyakába vette a várost, nagy sebben lobbal keresni a kőművest, akinek három szőrszál van az orrán. Nem volt nehéz ráakadni? Az első kőművesi körben, amint a három szőrszál felül tudakozódik, egyszeriben feleltek hárban is.
Az bizony a Prepelica András lesz. Annak a bajusza tette meg azt a nevezetes tréfát, hogy felszaladt az orra tetejére.
Most aztán gyerekjáték volt megtalálni Prepelicát. Minden kőműves és téglát adogató gyerek tudta, hogy most Pestet építi. Valahol a Kerepesi úton dolgozik egy nagy házon.
Bizony nem sajnálta Gáspár úr a fáradtságot.
Legott kocsira ülni, és a fővárosig meg sem állva ott a tótok közt megkeresni Prepelicát. Éppen egy csigán húzták fölfelé a harmadik emeletre, mikor megtalálta. Gregoricsnak megborzongott a háta ijedtében. Ha most a csiga elszakadna?
Hopp, Prepelica! Kiáltott utána. Megálljon, éppen magát keresem. Beszélni valónk van együtt. Jó.
Felelte közömbösen a kőműves, a jöttet vizsgálva a magasból.
Jöjjön hát fel, ha beszélgetni akar. Maga jöjjön le, mert sürgős a dolog. Kiáltsa fel, ide is meghallom. Azt nem lehet, négy szem közt kell beszélnünk minden áron. Jó vagy rossz?
Firtatta Prepelica a magasból.
Nagyon jó. Nekem jó? Magának jó. Noha, nekem jó, este is jó lesz. Várjon bele estig, akkor majd lejövök. De most a legfelső ablakot csinálom. Ne okoskodjék, jöjjön le rögtön Prepelica, nem bánja meg. Hát azt se tudom, hogy kicsoda az úr. Hát majd mindjárt megüzenem.
És a legközelebbi csigával felküldött a magasba Prepelicának egy ropogós 10 forintost. Egy forintot kapott az, aki vitte. Erre a vizitkártyára azon módon lecsapta Prepelica a kalapácsot, meg a malterozó kanalat az állványra, s a legközelebbi csigával lejött az agyaföldre, ahol Mózes és Krisztus óta is folyton történnek csodák.
Parancsoljon velem a tekintetes úr! Kövessen!
Akár pokolba is, tekintetes uram!
Olyan messzire nem megyünk,
szólt Gregorics Gáspár mosolyogva. S valóban csak a Kakas című kocsmába vitte, ahol bort hozatott, és barátságos kocintgatás közben így szólott hozzá nyájasan. Tud-e maga beszélni, Prepelica? Prepelica elgondolkozott, hogy ugyan miről lehet szó. Hosszan, fürkészőn nézett az ismeretlen ember acélszürke apró szemeibe, aztán így felelt óvatosan.
Beszélni a szajkó is tud, uram? Én Beszterce bányáról való vagyok.
Úgy, no.
Ott derék emberek laknak.
Csak ugyan, mintha már láttam volna az uraságát valahol.
Az nyilván a testvéröcsém volt, akit látott, szólt közben Rabasz úr Gregorics. Tudja az, akinél az üstel volt az a titokzatos dolguk.
Az üstel? Prepelica szája nyitva maradt a meglepetéstől. Az az öccse volt.
Úgy, hát értem. Azaz, hogy...
Zavartan kezdte vakarni a fületövét.
Miféle üstről van szó?
Uramisten,
ha én minden katlant és serpenyőt eszembe tartanék, amit életemben láttam...
Gregorics el volt készülve egy kis alakoskodásra. Nem is hederített hát rá, s megkínált a szivarral Prepelicát, aki az megnyálasztva előbb, hogy lassabban égjen, aztán rágyújtott, és a nagy szögletes kőművesi ceruzájával egykedvűen dobolt az asztalon, mint egy olyan ember, aki véletlenül rájött, hogy eladó portékája van, s érzi, hogy megjött rá az igazi vevő. Most már csak flegma, minél több flegma, és a portéka ára mesésen megnövekszik. Szíve hangosan dobogott. A fehér kakas, mely egy rámában ott függött a zöldre mázolt boros asztal felett, megelevenedni látszott az ő káprázó szemeiben, s mintha közbe-közbe kukorékolna is egyet.
Jó napot, Prepelica András!